Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből olvasunk az 5. részből, a 12. verstől, a 21. versre befejeződve. Pál apostolnak a római gyülekezethez intézett levele 5. részéből, a 12. verstől. Miután elolvastuk a szent igéket, imádkozni fogunk. Egy testvért kérek, hogy áldás kérő imába vezessen az Úr szín előtt. Róma 5.12-től. Anokukáért miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek, mert a törvényig vala a bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. Úgy de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki a ma következendőnek kiábrázolása volt. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset, mert ha az egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusért sokkal inkább elhatott sokakra. És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozattá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál, az egy által sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Mert miképpen egy embernek engedetlenség által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmesség által sokan igazakká lesznek. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék, de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Idáig a szent ige, kérek valakit imádkozni. Lélekben mindannyian imádkozunk.
Köszönöm, mennyei Atyám, hogy kegyelemből tartottál meg minket a hit által. Jézus Krisztusban köszönjük, hogy elküldted az örök üdvösséget számunkra ő benne, és megtalálhattuk azt, amit őszintén és igazán vágyva, hogy megtapasztaljuk a te kegyelmedet, a te bűnbocsánatodat. Őszintén jöttünk hozzád, és ezt megtapasztaltuk, hogy te megtetted. Azt mondtad, hogy ha megvalljuk bűneinket, te hűséges vagy és igazságos, hogy megbocsátod a... Köszönjük Istenünk, hogy itt lehetünk a te házadban. Azért jöttünk, hogy te veled találkozzunk. Azért jöttünk, Urunk, hogy felvidőjön a szívünket te szabad által. Te szent lelked által, tényleg köss össze minket. És kent fel a te szolgádat, Uram, hogy azt az üzenetet, amelyet szeretnél átadni nekünk, megérthessük és tapasztaljuk a te közelségedet, és gyakoroljuk a mi mindennapi életünkben. Köszönjük, hogy meghallgattál Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amen. Amen. Foglaljunk helyet, egy éneket énekelünk. Az ének alatt önkéntes adományainkkal is szolgálunk az Úrnak.
Thank you.
az előbb, mikor szóltam arról, hogy rá kell bízni az életünket az Úrra, nem véletlen, hogy feltettem azt a kérdést, de hogyan? De hogyan? És úgy hiszem, testvéreim, hogy ez a legnagyobb gond az életünkben, amikor nem működik a lelki életünk, úgyhogy abban örömöt, boldogságot, élvezetet kapjunk. Nem olyan rég egy másik gyülekezetben egy záró alkalommal vettem részt, és visszamaradtak egy jó néhány, nem tudom, 8-an, 10-en, 12-en, és úgy, ahogy végig kérdeztem őket, egy fiatal, 18-19 éves lány volt, és kérdeztem, hogy értetted, hogy visszamaradt, hogy szeretne megtérni. És kérdeztem, ugye, ilyenkor megkérdezzük, imádkozunk, mert őszintén maradnak vissza, semmi számítgatás nincsen, hanem eléri az ige, és akkor őszintén maradnak vissza, hogy szeretnének az Istennel kapcsolatba kerülni is. Egyik másik azt mondta, ő értette, hogy mit akar a jó Isten, ő azt mondta, nem érti. Itt gyülekezetünkben is lehetnek most is olyanok, akik hallják az igét, de nem értik. És nem tudják, hogy kell rábízni az életüket a jó Istenre. És ezért szoktuk azt mondani, hogy a hit, ez egy óriási ajándék a jó Istennek, amikor egy az egybe veszem az Istent, úgy, ahogy a Biblia írja. Amikor olyan valóságos az Isten nekem, mint ahogy olvasom a Bibliából. Mert ugye, ahogy Szeredai testvér mondta, a bizonytalanságokat leküzdeni, mi nem tudjuk leküzdeni a bizonytalanságokat, csak abban az esetben van esélyünk rá, ha nekünk olyan valóságos az Isten, amilyen valóságos ő. És hogyha az ő kezéből vesszük a dolgokat, ha nekünk olyan valóságos az Isten, hogy ő a szeretet, ő a kegyelem Istene, és ahogy énekeltük, minden javadra válik életed folyamán, akkor nem olyan nehéz legyőzni, vagy leküzdeni a bizonytalanságot. Mert ezt az egybe vesszük az Isten kezéből, igen, Isten uralkodik, Dávid testvérünk mondta annat az asztaltól, Isten uralkodik, Isten teremtette, előhívta, fenntartja, uralja ezt a világot, és egyszerű, ugye? De ha ez csak itt van, és a szívünkkel nem merjük rábízni az életünket valóságosan, mint egy drága kisgyermek, nem ilyen szépen alszik az édesanyjának az ölébe. Nézzétek meg! Elengedte a fejét. Abszolút nem gondolkozik azon, hogy elejti az édesanyja, vagy nem ejti el az édesanyja. Leesik a feje, vagy nem esik. Alszik csendesen, mert az édesanyja karjába nagyon biztonságban van. Még egyszer sem ejtette el az édesanyja. Még egyszer sem. De azt mondja az Ézsaiás 49-ben, ha elfeledkezne az anya az ő gyermekéről, ha nem viselne gondot az anya az ő gyermekére, és van ilyen is, nem sok, de van ilyen is, de mind több lesz, akkor is én te rólad el nem feledkezem. Na most ezt azért mondtam, ezt a bevezetést, mert úgy érezzük, mikor ezt a római levelet olvassuk, és a felolvasott igét is, amikor olvassuk, úgy érezzük, hogy mintha Pál túl komplikálná ezt. Hát minek kell annyit magyarázkodjon ott? Pál, hát nekünk egy az egybe igaz. Ádám által bejött a bűn ebben a világban, mindannyian örököltük a bűnt, nekünk ez nem kérdés, sajnos nem kérdés, mi Ádám után vétkeztünk, vétkesek vagyunk, Isten úgy gondolta, hogy elküldi az ő fiát, hogy ami Ádámban elveszítettünk, azt Krisztusban megnyerjük, Krisztust elfogadjuk személyes megváltónként, és minden happy end. Ugye ilyen könnyen megy. Pál apostol a római gyülekezetnek írja ezt a levelet, és a Rómában, a Rómában élő zsidók nagyon összekeveredtek az akkori Rómában élő pogányokkal, nem zsidókkal. És összekeveredett az értelmükben, de összekeveredett a szívükben is az egy igaz Isten helyett a sok Isten imádat. A sok hamis Isten imádat. De nem csak, hanem még a zsidók sem tudták elfogadni ezt, hogy Jézus Krisztusban megváltó, üdvözítő, örök életet adó mindenható Isten jön el. És ezért van ez a magyarázkodás. Sokat filozófáltak akkor az emberek. Volt idejük erre, és csinálták is. Sokat gondolkoztak. Mindig az emberben megvolt az, hogy valamit kiagyaljon, hogy valamit, hogy eltérjen a jó Istentől. És ezért kellett Pál apostolnak szinte nekünk, olyan terhünkre van, mit magyarázkodik annyit, mit tömi a fejünket annyit, nekünk egyértelmű. Úgy érzem, testvéreim, hogy ha felszínesen tárgyaljuk a dolgokat, csak akkor egyértelmű. Ha nagyon őszinték vagyunk magunkkal, akkor éppen a próbák és a nehézségek mutatják meg nekünk, hogy nem annyira egyértelmű. Hogy nem annyira egyértelmű, hogy nekünk olyan erős Istenünk van. Nem annyira egyértelmű, hogy Jézus Krisztus bővölködő kegyelmét élvezzük. Nem annyira egyértelmű a beteg ágyon, nem annyira egyértelmű koporsónál, nem annyira egyértelmű különböző hátrányos megkülönböztetésekben, nem annyira egyértelmű, hogy egy olyan jó Istenünk van, hogy bármi történik vele, velünk mi csak dicsőítjük őt. Sajnos nem ennyire egyértelmű. És így próbálom megérteni, hogy Pál apostolnak miért kellett ennyire aprólékosan írni, ennyire kérni a testvéreket, ennyire szinte az unalomig magyarázni, vagy a zsinagógában vitatkozni órákat, napokat, heteket, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, mert csak felszínesen egyértelmű nekünk, hogy létezik egy ilyen jó Istenünk, és mikor a helyzeteket másképpen irányítja, vagy amikor az életünk ben megnyilvánuló kegyelemnek a fonákját látjuk, amelyiken sok a bök, meg sok az olyan dolog, ami nem annyira szép, akkor ám kérdések. Kérdések merülnek fel. És ezen a délelőttön szeretné a Jóisten, hogy elmondja nekünk, hogy, mert akkor az volt a nagy kérdés, hogy jött be a bűne világba. S ha bejött Ádám által, miért kell nekünk is szenvedni, hogyha Ádám vétkezett? Mit érdekel engem, hogy Ádám vétkezett? Miért? Isten megbüntette őt, vagy Isten megfegyelmezte őt, de miért fegyelmez engem? Vagy miért hordozom Ádámnak a vétkének a következményeit? És ezért magyarázza Jóisten, és ezért tesz egy ilyen, itt Pál apostol egy ilyen kitételt, hogy Ádám és Krisztus. Vagyis Ádám jelképezi a bűnös embert, az óembert, és Jézus Krisztus jelképezi az új embert. És hogy lehet egy óemberből egy új ember? Hogy érthetjük meg ezt, hogy milyen a bűnnek a mechanizmusa, hogy vétkezünk Ádám szerint, és hogy kapjuk meg a kegyelmet, hogy felszabaduljunk az ádámi természet alól, és Jézus Krisztusi természet alá kerüljünk. Erről van szó itt az igében. Az igének az értelme az, És azt akarja Pál megmagyarázni nekünk, hogy bármennyire hibáztatjuk mi Ádámot, vagy bármennyire azt mondjuk, hogy ha Ádám nem vétkezett volna, akkor vígan élhetett volna örök életet ezen a földön. Mit mondunk mi, testvérek, hogy jó lett volna, hogyha Ádám nem vétkezett volna, és ő is, meg mi is örökké éltünk volna itt ezen a földön. Mire szavazunk? Jó lett volna? Megyesi testvérnek az a véleménye, jó lett volna, hogy örökké éljünk itt ezen a földön. De gondolom, nem tetszik arra gondolni, hogy 140, 150, 160, és akkor is olyan bőr, 18 éves bőrbe. Ja, tehát tetszik arra is gondolni, hogy úgy, ahogy teltek volna az idők, akkor öregedtünk volna is, nem? Öregedtünk volna is. Tehát nem bocsátkozunk be a filozófiába most. Nem bocsátkozunk bele. De hogyha Ádám és Éva örökké éltek volna itt ezen a földön, soha nem kerültek volna kapcsolatba Jézus Krisztussal. Mikor rosszat, ha cselekedtek volna rosszat. Mert mindig megvolt az esélye nekik, ugye? Ha itt éltek volna ezen a földön, mindig meg lett volna az esélye. Ebben az évben nem, a másodikban nem, a harmadikban nem, a századikban nem, de mindig meg lett volna az esélye, hogy cselekedjenek rosszat, hogy vétkezzenek. Mert ebben a testben meg lett volna az esélye. Nem is erről szeretnék, hanem azt, hogy ha mi az ő helyükbe lettünk volna, azt hiszem, hogy ebben mind együtt értünk, hogy mi sem tudtunk volna ellenállni a kísértésnek. Tehát Ádám, ha vétkezett, és mi Ádám után mind potenciális bűnözők vagyunk, azt elismerhetjük, hogyha velünk kezdődött volna. Az első embert nem Ádámnak hívták volna, hanem Zoltánnak, vagy Vilmosnak, vagy Dávidnak, vagy Miklósnak, még ha Szent Miklós lett volna akkor is valószínű, hogy azt választottuk volna, mint Ádám. Valószínű, semmi kétség és semmi érv nincsen amellett, hogy nem. Azt választottuk volna. És akkor nézzük meg legalább 3 vagy 4 dolgot, hogy miben vétkezett Ádám. Az első az, hogy ugye világos volt nekik az isteni parancs, hogy a tiltott fáról ne egyenek. Igaz, hogy a bűnesetben, ahogy le van írva a harmadik részben, a Mózes első könyvében, nem Ádám kezdeményezett. Igaz, hogy a kígyó az asszonnyal, Évával állt szóba. De Ádám is tudta az, hogy az tiltott gyümölcs, és amikor a kedves feleség jött, akiről azt mondta, amikor meglátta, ez az. Ez már csontomból való csont. Testemből való test. Asszony embernek neveztessék. És így lett a neve Éva. És amikor ez a kedves feleség felajánlotta, ami neki már szépnek tetszett, ami neki már jónak tetszett, akkor Ádámról azt írja, és evék ő is. Tehát áthágta az Isten világos parancsát, világos intézkedését. Kedves testvéreim, ezt örököltük. Ha velünk kezdődött volna a világ, mi is megcsináltuk volna. Isten mond egyet, nekünk az nem tetszik, mert valami másféleképpen tálol a sátán, másféleképpen reklámoz a sátán, és ezért nekünk sokszor tetszik az, amit nem az Isten, hanem a sátán reklámoz. A másik dolog, nagyon kevés esetben tudunk nemet mondani a feleségünknek, akit szeretünk. Ami az élvezeteket jelenti, ami a kívánatos dolgokat jelenti, ami nekünk is úgy néz ki, hogy jól esik, azt gondoljuk, hogy az a szeretet, hogy a feleségnek mindig csak igent mondunk. Azt gondoljuk, hogy ez a szeretet, hogy a feleségnek mindig csak igent mondunk. Ádám ezt nem tudta elkerülni, és ahogy áldott emlékű édesapám mondta, azóta egynek se. Sokszor 13 éve, 14. éve, hogy elköltözött a drága édesapám, kedves hívő ember volt, volt egy ilyen mondása, nem volt teológiai tanulmánya, az Úr Jézus lábánál szedte össze azt a tudományt, azt a lelki tudományt, amivel aztán halálakor azt mondta, ne aggódjatok üdvösségem felől, megyek az Úr Jézushoz. Életének 71. évében. És azt mondta, az első Évának sikerült, és azóta mindegyiknek. Isten mentsen, hogy a testvérnőket megbántsam, Isten mentsen, hogy a testvérnőket vagy a nőket alacsonyabb rendű teremtménynek nézzem, mint a férfiakat, viszont a férfi azért férfi, vagy azért is férfi, hogyha a felesége olyan dolgokat kér, ami Isten akaratával nem egyezik meg, akkor annyira szereti őt, mivel lettek ketten egy testé, hogy azt mondja, kedvesem, ezt nem csináljuk meg. Ezt nem csináljuk meg. De miért, kedvesem? Azért, mert másképpen mondta az Isten. Azért, mert másképpen mondta az Isten. És Isten neked is az Istene, nekem is az Istene. Isten hozott minket össze, mi egymásnak örventünk, amikor Isten összekötött. Kedvesem, ezt nem csináljuk meg, mert másképpen mondta az Isten. Ádámnak nem volt erre ereje. A másik dolog, amiben vétkezett Ádám, amiután vétkeztek, akkor nem azt keresték, hogy rendezzék azzal, aki ellen vétkeztek, hanem mit csináltak? Mit csináltak? Rejtőzködik. Rejtőzködik Ádám. És nagyon gyorsan megy a mános. A negyedik dolog, amit csináltak, hibáztatták egymást. Mást hibáztattak azért, amit ők csináltak. Figyeljétek meg, megszegjük, és ebben mind egy egyenlő formán ezek bűnben éltünk, és bűnben vagyunk, megszegtük azt, amit Isten mondott, nem tudtunk ellenállni akkor, amikor felkínálta a kedves személy a bűnt nekünk. A harmadik dolog, ahelyett, hogy miután megcsináltuk volna, elrontottuk a dolgot, elromlott a kapcsolat az Istennel, menekültünk volna, mert hűvös alkonyatkor megjelent az Isten, és lehetett volna beszélni, és oda lehetett volna állni eléve, és azt mondani, Isten, vagy ahogy ők nevezték akkor, nem tudtunk ellenállni, szakítottunk a fáról. Igen, de rejtőzködtek, menekültek, és az Isten azt kérdi, hol vagy? Hol vagy? Elrejtőzködtem, mert mezítelen vagyok. Honnan tudod, hogy mezítelen vagy? Kérdi az Isten. Avagy ettél arról a fáról, abból a gyümölcsből, amit én azt mondtam, hogy ne egyél. És mi volt a válasz? Igen, ettem. És nagyon bánom. Az asszony, akit mellém adtál, az adott nekem. Tehát, ha ilyen gyarló asszonyt adtál, akkor most miért veszel engem elő? Mikor Évához, és te mit csináltál? A kígyó, akit te teremtettél, miért teremtettél ilyen állatot? Tehát megszegni az Isten parancsolatát, nem visszautasítani a bűnt a szeretet személytől sem, elfogadni a harmadik dolog, nem rejtőzködni, és nem hibáztatni mást. Figyeljétek meg, testvéreim, nem ez a nyomorúsága a mai világnak is? Ki az, aki előre azonnal rávágja, mikor bajba került, hogy hát én vagyok a hibás? Ki az? Ki az? Azonnal, nagy lelkűen, nyílt szemmel, nyílt lélekkel, és ha kell bánattal, azt mondja, én vagyok a hibás. Én tettem ezt. Ez az én kezem munkája. Ez kézi munka, amit én csináltam. Ha bajba esek, vagy bajba vagyok, vagy a feleségem, vagy a gyermekem, vagy a munkatársam, vagy a főnököm, vagy a kormány, vagy a polgármester, vagy a rendőr, valaki baj, valaki mindig hibás. Vagy a lelki pásztor, vagy a gyülekezet előjár, valaki mindig hibás. Bajba vagyok, megcsináltam, nem tetszett nekem, amit Isten mond, de más a hibás. És azt mondja a Jóisten igéje, hogy ezáltal bejött a világba a bűn és a halál. Itt megint appellálok a hitre. Itt megint appellálok a hitre. Hinni, de hogy? Valóban annyira hiszem én, hogy egy bűn a halált jelenti számomra? A fizikai halált is, és a lelki halált is. A fizikai halál az, amikor elválik a lélek a testtől. Többé nem létezik egy élőlény, mert elválik a lélek a testtől. A lelki halál pedig az, amikor elválik az ember a teremtőjétől. És az érdekes az, hogy mi ezt a halált nem veszük olyan komolyan, mint amilyen komoly. Mondjuk, hogy halálosan komoly, de nem halálosan komolyan veszük. És ezért kellett annyira magyarázkodni Pál apostolnak, és ezért kellett levelet írni, és ezért kell nekem prédikálni, hogy jobban megértsem ma délőtt újból és újból, hogy a lelki élet, a hit élet, a keresztény élet egy mélységes meggyőződés arról, hogy ha vétkezek, akkor el vagyok választva az Istentől. Lehetnek jó cselekedeteim, lehetnek úgynevezett istenes cselekedeteim, lehetnek úgynevezett istenes énekeim, istenes költeményeim, lehetek egy erkölcsös ember, csak nincs közöm a jó Istenhez. Ezt nem értette a 18, a 19 éves kislány, mert azt mondtam, a bűn elválaszt a jó Istentől. Nincs kapcsolatod az Istennel. Beszélsz, de nincs kapcsolatod az Istennel. És úgy érzem, testvéreim, hogy ezt magunkra vehetjük. Úgy érzem, hogy magunkra vehetjük. Legalábbis én szeretném magamra venni. hogy ez olyan komoly dolog, hogy amikor bűncselekedte, és bűncselekszek, amikor nem azt teszem, amit Isten mondott, amikor mást hibáztatok az én bűneim miatt, amikor a feleségemet, vagy gyermekeimet, vagy bármi mást, akkor megszakadt a kapcsolat az Isten és az emberre. Testileg még nem haltam meg, de az vár rám. Lelkileg pedig már meghaltam, mert elszakadt a kapcsolat az Istennel. Nem vagyok közösségben az Istennel. Na, a magyarok nagyon csodálkoznak, hogy rajtuk van a magyarátok. Most március 15-én is nem tudtak úgy ünnepelni, hogy könyvfakasztó gránátokat ne kelljen közéjük beszórni. És ahol három magyarot, négy párt. Pedig énekelik, hogy Isten állt meg a magyart, és énekeljük. És azt mondjuk, hogy ez a mi nemzeti imánk, nemzeti himnuszunk. De meghaltunk az Istennel kapcsolatban lenni, akármilyen szép himnuszunk van. És rajtunk van valóban, nem a magyar átok, hanem rajtunk van bűneinknek az átka. Rajtunk van. És mi ezt nem tudjuk még mindig elfogadni. És mi ezt nem tudjuk még mindig magunkévá tenni. És ha gyülekezetben esetleg nincsen egyetértés, ha gyülekezetben esetleg nincsen egység, nincsen szeretet, nem tudjuk elfogadni, hogy én is hozzájárultam. Nekem is benne van a kezem. Ha nem megy a lelki munka úgy, ahogy kellene, akkor valaki más nem csinálta jól. Én mindent jól csináltam. Valaki nem, más nem csinálta jól. Visszatérve a Biblia vagy az ima órára, hogy az én atyám mindez idáig munkálkodik, én is munkálkodok. És Ádámmal bejött a halál. És ott feltevődött a kérdés, azt kérdeztem, hogy miért ilyen aprólékosan beszél Pál erről. De vitatkoznak egyik másik Pállal, és azt mondják, mit beszélsz Pál? Hát Ádámtól Mózesig nem volt törvény, mert csak akkor látszik meg a törvény, amikor törvényszegés van. De Ádámtól Mózesig nem volt törvény, a 10 parancsolat nem volt leírva, és mégis meghaltak az emberek. Azt mondja Pál, így van, ebből igaz, vagy ebből is igaz, amit mondok. Noha nem volt a 10 parancsolat, mégis az emberek haltak meg. Ha nem is úgy vétkeztek, mint Ádám, de haltak meg. Mert Ádámmal és az Ádám vétkével bejött a halál, és bárhogy vétkeztek az emberek, mégis meghaltak. De mikor eljött a 10 parancsolat, akkor pedig a 10 parancsolatot szedték meg, a törvényt. És a törvény azért jött el, hogy kimutassa, hogy milyen vétkesek vagyunk. Tárgyalja Pál. És azt mondja, ahol megnövekedik a bűnözés, vagy ahol nyilvánvaló lesz a törvény, ott megnövekedik a bűn is. Valóban így van? Hogy ahol törvény van, ott megnövekedik a bűnözés? Nem így van. Csak a törvény nyilvánvalóvá teszi, hogy mennyire bűnösök vagyunk. A tegnap megláttam, hogy megjelent magyar nyelven ez az új kressz. És mondják, hogy 270 ezer lej. Hát beleforgatok, ha mondom, megvegyem. Hát nem vettem meg. Mondom ma az elárusítónak, úgy is tudom, hogy ha lassan megyek, akkor nem büntetnek meg. Ha lassan megyek, nem büntetnek meg. Nem vettem meg. Ha megvettem volna, akkor még többet tudtam volna, hogy milyen bűnös vagyok. Akkor még jobban tudtam volna, hogy milyen bűnös vagyok. Nem a könyv tett volna engem bűnössé. Nem az új kressz tett volna engem bűnössé. Hanem az új kressz mutatta volna meg, hogy mennyire bűnös vagyok. A Biblia, a törvény mutatja meg, hogy mennyire bűnös vagyok. És ugyancsak a római levélben olvassuk, hogy megjelent a törvény, hogy bűnössé legyen a bűn. Vagyis bűnnek számítsam a bűnt. Na, innen kezdődik Krisztus. Mikor ezt el tudom fogadni, akkor már nem az a kérdés, hogy baptista vagyok, vagy református, vagy más felekezetű, hanem egyszer s mindenkorra mindenkivel együtt az irány a pokol. Meg vagyok halva Isten előtt. És akkor megjelent Jézus Krisztusban a kegyelem, és erről még egy néhány szót, amire azt mondja a Biblia, hogy a törvény az Krisztusra vezérlő mesterünké lett. Hangsúlyossá lett. Megnövekedik, mert itt a törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. De ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. És itt a sokkal inkább, vagy háromszor, négyszer is megvan jegyezve, hogy sokkal inkább. Ez azt jelenti, hogyha kimutatja a törvény, hogy Ádámban milyen bűnösök vagyunk, akkor a Jézus Krisztus által, ugyancsak az egy ember által bejött élet sokkal nagyobb. És nem a bűn uralkodik, hanem Jézus Krisztus. És szeretném, testvéreim, ha ezen lenne ma délőtt a hangsúly. Örömüzenet és evangélium. Ha mi el tudjuk fogadni azt, hogy halálnak fiai vagyunk, akkor el tudjuk fogadni, hogy Jézus Krisztus által pedig az életnek gyermekei vagyunk. És bőségesen uralkodik bennünk a kegyelmi ajándék. És akkor el tudjuk fogadni azt, amit mondtuk, hogy átmegyünk a nehézségeken. Mert ha minden kegyelemből van. Ha én semmit nem érdemlek, megyesi testvér, ha semmit nem érdemlek. Ha Isten törvénye kell sújtson, ha egyszer vétkeztem, Isten törvénye kell sújtson. És mégis élek, és mégis élvezem az Isten kegyelmi ajándékát, ami bőségesen megjelent, akkor semmi sem lep meg, vagy ha meglep is, de azonnal fel tudom dolgozni, mert így dolgozik a kegyelem. Nem érdemlem meg. Még azt se érdemlem meg, hogy Isten rákot adjon nekem. Vagy engedjen meg az életemben, mert ő nem ad csak útlevelet, ahogy testvérem idézett az előbb. Útlevelet ad neki. Megérdemlem ezt? Milyen nagy kegyelem az, hogy a jó Isten már 4,5 éve megpróbáltatás, nehézség, fájdalma között tart, és tart, és tart, meddig? Hónap nem lesz temetés. Ha ma meghalok, hónap után temetnek el. Ha ma elköltözök, ugye ez a földi rend, hogy legalább 2 napig kell a halottat tartani. Holnap után, de már 4,5 éve szorosságba tart a Jóisten. Már 4,5 éve nagyon szorosságba tart a Jóisten. Van kegyelem benne? Nekem van. Ez nem azt jelenti, hogy az utolsó ellenséget a halállal csak játszok. Ez nem azt jelenti, hogy nem sírunk, amikor elválunk egymástól. Ez nem azt jelenti. De az, hogy kész itt az Isten. De az, hogy az életben a prioritások, a fontossági sorrend nagyon megfordul az olyan embernek az életében. És van számára kegyelem, ha ki akarja használni, hogy igenis elkészüljön az Istennel való találkozásra. És azokat a dolgokat ütemezi be, ami rövid távúak, amit úgy néz ki, hogy emberileg el tud végezni, és készül, és minden nap. Ez van előtte, de ha ez az utolsó nap. De ha ez az utolsó nap. Ez nem azt jelenti, hogy elmegy az életkedvem, ez nem azt jelenti, hogy elmegy az életkedvünk. Ez nem azt jelenti, megjön. Hát hogy ne jönne meg az életkedved, hogyha ilyen nagy Istened van? És azt mondja itt a Jóisten igéje, hogy az Isten kegyelmi ajándéka bővölködik. Tehát ez nem valami érdem. Ez nem valami érdem, és ennek örvend megint a hívő ember. Itt kerül a helyére megint a hívő ember, hogy az Isten kegyelmi ajándéka, az ajándék, amit nem érdemlem meg, Kegyelmi ajándék duplán. Egyszer, hogy kegyelem, amit nem érdemlek meg, ajándék, amire nagy szükségem van, amit pénzzel nem tudnék megváltani. És megvásárolni. És ez mind azért van, hogy elszakadjon bennem az ádámi vonal. Ez mind azért van, hogy ne a halál, ne a mások hibáztatása, ne a feleségemmel Anániás módjára, Anániás és Safira módjára mindenben való egyetértés, hanem az Krisztus élete uralkodjon az életemben és az életünkben. Nem nagy kegyelem ez? Nem nagy áldás az Istennek? Az angyalok szerettek volna ebbe belenézni. Az angyalok szerették volna ezt átélni. És azt mondja a Jóisten igéje, nem adatott meg. Ők mindig Istennel vannak, de nekik nem adatott meg ez, hogy megtapasztalják, hogy mit jelent ádámi vonalon élni, és ebből megváltatni, ebből kiszabadítatni, és most Jézus Krisztusnak az uralma alatt élni. És uralkodik a mi életünkben, és a szívünkben. És itt van, és csodálkoznak, mások körülöttünk csodálkoznak, mi pedig sírunk néha, hogy csak ennyire tudunk hűségesek lenni. De azt kérdezte a múltkor egyik népegyháznak a vezetője. De hogy tudják megcsinálni, hogy minden vasárnap tele van a kocsikkal az utca, és nem lehet ott elmenni. De hogy van, hogy minden vasárnap legalább 200-300 ember mit adnak ott az embereknek, kérdi. Hogy tudja ezt csinálni? Hogy tudja ezt csinálni, hogy 40 tagú énekkar, és úgy ének, hogy tudja ezt csinálni? Mondom, sehogy. Ezt az Isten csinálja. És mennyit adakoznak? Hát mondom, van, aki 30-40 milliót, régi pénzbe beszéltem akkor. Hát azt mondja, az egész falu nem ad nálunk ennyit. Ha mondom, nem a embereknek adják, nem a tiszteletes úrnak, nem nekem adják, hanem a jó Istennek. A bennünk munkálkodó kegyelem, a bennünk uralkodó kegyelem, elszakadni az ádámi vonaltól, Jézus Krisztus halálába és feltámadásába került. És ez a megtérés, és ez a kegyelem, és itt vannak a fiataljaink, itt vannak a fiúk és a lányok, és biztos, hogy van ilyen értelmi zavara a fejükbe, vajon igaz ez, nem igaz ez? És ezért kellett ennyire aprólékosan Pál apostolnak megmagyarázni, hogy a hallgatóságnak, az olvasó tábornak, a római testvéreknek helyre kerüljön a szívükben ez a drága evangélium. Hogy mi Ádámnak az örökösei vagyunk, ádámi természetnek az örökösei vagyunk, a halál, a lelki halál és a fizikai halál, ez borzasztó nagy dolog, a legnagyobb borzasztóság, a legnagyobb katasztrófa, elszakadni az Istentől egy örökké valóságra, de jött Jézus Krisztus, és ingyen kegyelemből, sokkal inkább. Ez azt jelenti, hogy a bűnnek nincsen olyan uralma rajtunk, amilyen nagy uralma van a kegyelemnek. Ez azt jelenti, hogy a bűn nincsen olyan erős, hogy a kegyelem le ne tudja győzni. Ez azt jelenti, amire azt mondja az Úr Jézus a heti beszédben, hogy szeressétek a tén ellenségeteket. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, áldjátok és ne átkozzátok. Na ez a sokkal inkább való kegyelem. Ez a sokkal inkább való kegyelem. Adja meg a Jóisten, hogy én is, és az én kedves testvéreim is újból átolvassuk, ha hazamenjünk aprólékosan a Róma 5-öt, és lássuk meg, hogy szinte unalomig magyarázza Pál. Ebben a 10 versben, amit felolvastunk, legalább 3-szor, legalább 5-ször van be, egynek halála, egynek jövetele, egynek kegyelme, sokkal inkább, legalább 3-4-szer benne van, sokkal inkább. Azért kell ennyire aprólékosan magyarázza, hogy beleívódjon a lelkünkben, és sokkal inkább uralkodjon Jézus Krisztus, mint Ádám, mi természet bennünk. Legyen áldva Isten szent neve ezért a kegyelemért, ezért a lehetőségért. Ez történt veled, ez történt velem. Élvezzed ezt, mondjad másoknak, és hittel, bizalommal evangélizálj. Mondjad gyermekeidnek, éljed gyermekeidnek, éljed az utcába, éljed a munkatársak között, mert sokkal inkább uralkodik a Jézus Krisztus kegyelme az életre, a megigazulásra, mint az ádámi természet a halálra. Amen. Imádkozom. Köszönjük meg Istennek, hogy teszi helyre a lelkünkben az ő drága igét, teszi helyre a lelkünkben az ő drága országának alappilléreit, és épülünk lelkileg, és készülünk a vele való találkozásra. Két-három szemét kérnék hálát adni, dicsőíteni Isten, és háladással feltárni kéréseinket.
Áldom, szent nevet, jó atyám, én is az alkalommal, hogy csodálatos szerető Isten vagy, bűngyűlő Isten vagy. De éreztem és érzelem nekem azt, mindannak ellenére, hogy védkeztem bűnbe, de a kegyelmet nagyon volt, felemelt, nem hagyott el, és még mindez ideig kérlek, Uram, könyörül rajtam, hogy egy perc is sem mondjak fel a tudtál, a bizalommal, bízom rá, érzem teljesen a te kezedre, hogy tudjak ellentállni, tudjak elállítani mindig, hogy bármelyik percnek elszámoltatok, öröm rám. Ez a legtöbb vágya, Atyám. Köszönöm, hogy ezt te meg tudod tenni, legyen állatét a Szent Nőd.
Amen.
Drága Jézus Krisztusom, áldunk téged, mert te szereztél nekünk egy kiváltságos utat, aki által üdvözülhetünk. Köszönjük, Uram, hogy benned mindent megvan. Bár a törvényre is szükségünk van, hogy felmutassa a bűnt, de nincs megtartó ereje. Ez csak rámutat, Uram, hogy milyen bűnös vagyok, de köszönöm, hogy a te kegyelmed végtelen. És nincs olyan bűn, ami ez nem múlna felül, amire ez nem lenne elégséges, ez általad benne jött le a világra. Köszönjük, Uram, hogy általad mindent megnyertünk. Köszönjük a hitet is, amely hozzád vezet, amely rámutat, Uram, hogy bűnös vagyok, és kivezet ebből, mert te magadra vállaltad az én bűnömet. Köszönjük, Uram! És az egész világ bűne is, Uram, ez alatt roskadoztál. Köszönjük, Uram, hogy a te érdemed elégséges az Atyánál, és most is könyörögsz érettünk. Hála neked! Kívánunk örökké dicsőítni, segíts ebben a boldog tudatban élni, hogy elég a te kegyelmed örökké. Amen.
Amen.
Hálát adok, édes jó Atyám, ezen a drága reggelen, hogy az Úr Jézus Krisztus által kijelentetted magadat számomra. Köszönöm, hogy hitet, reménységet, ügybizonyosságot adtál az örök életre. Vágyom minden nap megalázkodni kezedben, alárendelni az életemet. Drága szent lelked, megtisztító, megújító munkájának. Vágyom engedelmeskedni neked valahányszor az ellenség, megkísérj, megsebez. Rámutatol bűneimre, hálát adok, hogy elvezetsz a kereszt alá, ahol békességet, bűnbocsánatot nyerhetek általad. Áldom érte drága nevedet. Áldjál meg minden kedves lelket, aki hallottuk ma délen őt a te ígédet. Segítsél meg megélni a gyakorlatban, a te dicsőségedre, mások javára megmentésére. Az Úr Jézus nevében kérlek, hallgassál meg. Amen.
Amen.
Úr Jézus Krisztus, mennyei felséges Atyám, szerető jó Istenem, hálatán szívem köszönöm, hogy e mai napon itt lehetünk a te szent házadban. Uram, köszönjük a mai igei tanítást, amelyben figyelmeztetél bennünket, hogy mindannyian ádámi természettel születünk, és hogyha megmaradunk ebben, akkor a bűn és a halál vár ránk. De hálatán köszönjük azt, hogy megszülettél, földre jöttél, Úr Jézus Krisztus, és meghaltál a mi bűneinkért, hogy kegyelemben részesülhessünk. köszönjük ezt a kegyelmi ajándékot, akkor kérjünk bele magunkra, és bűneinket naponta kérjünk bocsánatot, és így lehessen az életünk igazságtevő. Köszönöm, hogy meghallgattad imádat.
Amen. Amen.
Köszönjük neked, drága jó atyám, hogy a bizonytalan életben van egy biztos pont, egy biztos hely, ahol jöhetünk. Hozzád, drága úrunk.
Jöhetünk bűneinkkel, jöhetünk múltunkkal, jöhetünk jelenünkkel, és te megbocsájtasz, és te meggyógyítasz bennünket. Köszönjük ezt a kegyelmet. Uram, segíts, hogy mindannyian nyitott szívvel legyünk igéd iránt, felszólításod szavad iránt, hogy mindannyiunknak életünk legyen, és bővölködő életünk legyen. Kérünk, hogy maradj velünk, bocsáss el mindannyiunkat békében, hajlékainkba, és add, hogy a mindannyiunk életében megdicsőjön a te neved. Amen.
Amen. Hadd mondja örömmel a gyülekezet, az Úr közel.